Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Veronikával, az Ifjú Lámpás Missziós Közösség tagjával Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
És ott éltek ebben a lelki gyakorlatos házban?
Nem, az az iskolának van, szóval minden már ez a negyedik év ment le ebből az iskolából. Máshol lakunk, Újpesten.
És most is ilyen 11 nehány ember végezte idén?
Minden évben eddig ilyen 11 körül. Igen.
És végül is Roska Péter atya lelki vezetésével működik?
Igen, ez így van.
Nagyon jó, ez nagyon érdekes. Igaziból el lehet mondani, hogy most is nagyon fiatal vagy. Mikor végezted ezt?
Én 21-ben, 21 őszén kezdtem el.
Óriási változás ment végbe a lelki életedben, ez alatt a rövid néhány év alatt, ha igen, jól látom. Igen, sugárzol igen. A boldogságtól.
Igen. Igazából azért nagyon szép, mert ott bent van időnk és terünk arra, hogy így megérkezzünk így a saját jelenünkbe. Ugye abban a rohanó világban, meg hogy nagyon sok mindent kell csinálni, meg vizsgázni, meg dolgozni. Ha föl is jön egy-egy dolog, hogy hú, amúgy ez fáj, vagy bosszant, vagy összevesztem a másikkal, nincs idő, meg nincs kapacitásunk ezekkel foglalkozni. Barátom fogalmazta meg, hogy igazából, amit ott én egy év alatt megéltem, valahol ő is megélte, csak mondjuk 10 év alatt. Az a lelki út, meg akár az önismereti út, ami ott bent folyik. Mert hogy ott úgymond csak ezzel kell foglalkoznunk, az Istennel, önmagunkkal és a többiekkel. És van egy-kettő ilyen fontos mozzanat, ami így a missziós iskolában történt velem. Az egyik az, hogy én nagyon kritikusan mentem oda, és nagyon nem szerettem az egyházamat, mert nagyon sok bajt láttam belőle, és nem is hittem abban, hogy ez a gondviselésben való élet, ez működik. Habár Roska Péter atya, amikor ott megismerte, mondta, hogy ő 10 éve már nem vett magának ételt, mindig azt teszik, amit kap. És az volt bennem, hogy ha neki működik, akkor azt akarom, hogy nekem is működjön. Beszélgettünk erről, meg beszélgettünk, hogy amúgy van ez a csenálkoló közösség, ami ország, vagy világszerte sok helyen működik, és ők is gondviselősből élnek, és hogy mondták, hogy néha elfogy a só, akkor egy 9 napot imádkoznak, és nagyon sokszor történt az, hogy akkor a 9. nap megérkezett az adomány. És ebből felbúzdulva azt mondtam, hogy én is akarok ilyet, és azt mondtam az Istennek, hogy Istenem, én nagyon szeretem a palacsintát, azt szeretném, hogy legyen palacsinta. Ha tényleg működik ez, akkor én elmátkozom azt a 9-et, de akkor legyen végén palacsinta. És ugye ez nem szükségszerű, hanem egy ilyen kis édesség, vagy nem ez a lényeg. És az a nagyon szép, hogy amikor ez a gondolat így megszületett bennem, hogy én akkor holnaptól kezdve elkezdek imádkozni palacsintáért, aznap este adományba érkezett egy adag palacsinta. És így mondtam, és hogy jó, ez biztosan véletlen. De aztán egyre többször volt ilyen, hogy ezt meg azt úgy kértem az Istentől, és hogy így mindig megadta. A kedvencem az, hogy ugye szeptemberben kezdődik az iskola, és úgy májusban van nekem a születésnapom. És nekem nagyon fontos a születésnapom. Azt kértem az Istentől, akkor már így volt egy bizalmam benne, hogy én szeretnék a születésnapon borsó főzeléket enni, mert azt nagyon szeretem, és amúgy azt az egész évben nem nagyon kaptunk. Május elején elkezdtem imádkozni ezért, és hogy nem az történt, hogy ez az én születésnapon borsó főzelék volt, hanem amikor elkezdtem imádkozni, minden héten érkezett borsó főzelék. Ez ilyen kicsi, apró, meg ilyen nagyon materiális dolog, de közben annyira
de hogy Jézus ennyire szeret minket,
igen,
ugye?
Hogy ilyen túlcsortulóan.
Jézus ennyire szeret, hogy képes ilyen nem is lényeges, szükséges dolgot, de mégis amit szeretnénk megadni. De mondjuk mi lett volna, hogyha nincsen zöld borsó főzelék?
Hát addigra, már ugye május végére valahol mindegy is volt, hogy most lesz borsó
nem csalódtál
főzelék.
Volna nem Istenben, biztos volna. Vagyok benne.
Igen.
De mégis a szeretetét jelentette.
Igen, meg az, hogy neki a legeslegapróbb dolgok is fontosak. Nem csak az ilyen nagy volumenű dolgok. Túlcsorduló szerelmes szeretetét annyira tapasztaltam, hogy igazából nem is én küzdök, hanem ő küzd értem. És hogy tényleg ő az, aki először szeret. És nekem csak válaszolnom kell, vagy elfogadnom ezt a hatalmas szeretetet, ami képessé tesz aztán arra, hogy én elkezdjek változni. ez a változás abban is megnyilvánult, hogy amikor volt a fölvételi beszélgetés, ő mondták, hogy ez missziós iskola, és hogy lesznek missziós időszakok, és mondtam, hogy hát az biztos, hogy nem. Én nem azért jövök ide, hogy missziózzak, hiába ez a neve az iskolának, hanem azért, hogy találkozzak az Istennel. És hogy ez is olyan szép, hogy amikor eljött az időszaka a missziónak, egyszerűen annyira megintette már az Isten a szívemet, hogy ez nem egy külső kényszer volt, hanem egy ilyen belső vágy. Ugye, amikor a vízzel feltöltjük a poharat, és túltöltjük, akkor szétfolyik. És ez egy kicsit olyan, hogy az Isten szeretet egyszerűen kicsordul már belőlem, hogy nem tudom magamba tartani. És igazából ez a misszió, hogy hagyom, hogy így túláradjon bennem az Istennek a szeretete.
Konkrétan mit jelent egy ilyen misszió?
Azt jelenti, hogy elmenjünk egy településre, és ott általában katolikus iskolákba megyünk, és ott a hittanórák keretén belül tanúságot teszünk a fiataloknak, és meghívjuk őket egy-egy utáni programra. A plébániához is kapcsolódunk, és ott is imaesteket szervezzünk, meg teret arra, hogy a fiatalok kérdezhessenek, és találkozhassanak velünk, meg az Istennel, mert hogy azt is tapasztaljuk, meg maga az iskola is, amikor annól megalapult Franciaországban, hogy van egyfajta szakadék így a klerikális, szerzetesi világ és a civil, laikus világ között. A fiatalok valahogy nem szeretik azt, hogyha az idősek megmondják, hogy mi a tuti. Viszont a kortársaktól jobban elfogadják azt. És hogy szükség van tanúságtevő fiatalokra, akik hitelesen tudnak ott állni a fiatalok előtt. Ami nekem nagyon hiányzott az életemből, hogy ilyen fiatalokkal találkozzak. Egy-kettővel találkoztam, és ez tényleg nagyon meggyőző volt számomra, hogy wow, lehet így is. És én hatalmas öröm van bennem, hogy az Isten meghívott arra, hogy én róla beszélhessek, és elmondhassam azt, amit ő művelt az én életembe.
És azután elkezdtél tanítani?
Nem egészen. Habár nagyon-nagyon szeretem a földrajzot és a történelmet, az Isten annyira megérintette a szívemet, és tudom, hogy a tanításon keresztül, a földrajzon és a törén keresztül is lehet evangelizálni és az Istent hirdetni. Mégis az volt bennem, hogy én direkt az Istent akarom adni az embereknek.
Istent akarod adni az embereknek? Milyen módon?
A missziós iskola után én, bár bekerültem be a lakóközösségbe, egy évig így úgymond szabadúszó misszionáriusként éltem. Nem volt fix munkahelyem, hanem egyrészt az iskola működését is segítettem, másrészt pedig ahova hívszak, oda mentem tanúságot tenni. És ez nagyon-nagyon áldott időszak volt, mert valahogy az a vízió született meg bennem, és aztán, mint később kiderült többünkben is, hogy igazából mi ezt akarjuk folytatni. Hogy legyen ez a mi főállású munkánk, úgymond, hogy az Istent hirdetjük. És szép, mert ezekre van példa más közösségek, akár a Koret Lumen Christi közösség, vagy más olyan közösségek, ahol nem csak papi és szerzetesi életút formájában, hanem akár családosként, vagy egyedülállóként is lehet így a közösséghez kapcsolódni.
És mit jelent ez a hétköznapokban?
A hétköznapokban azt jelentette, hogy adományokból éltem, mármint leginkább úgy, hogy a többiek is segítettek abból a szempontból, hogy ahol laktam, nem kellett lakbért fizetnem. Másrészt pedig ételadomány is érkezett, szóval az ilyen alapvető életfunkcióknak megfelelően ez így működött. De igazából ez így nem tudott tovább folytatódni, szóval én ezt egy évig csináltam, és ott van munkahelyem, a cigánypasztorációban dolgozom, viszont annak is most vége, mert hogy ez egyszerűen nem tud kioltódni a szívemből, hogy igazából nem akarok más csinálni, mint imádni az Istent és imádkozni. És nagyon szép, hogy így egyre szebben alakul, formálódik ennek az útja, hogy nem tudom, hogy ki hallotta az imádságházáról Augsburgban, hogy ott 0-24-ben megy az imádság.
Igen.
És Magyarországon is van
és már
több
itt
ilyen
is, igen.
Kezdeményezés. Olyan szép, hogy egymással találunk ebben, hogy többen is, akik elvégeztük az ifjúlámpás missziós iskolát, vagy akár ugye élünk ebbe a közösségbe tovább.
Kérlek, mondd el a missziós iskolának a honlapjának a címét.
Ez egy kicsit bonyolult, mert francia neve van.
De ha valaki így rákeres az interneten,
igen,
hogy
az ifjúlámpás
missziós iskola,
akkor megtalálja.
Megtalálja, oké. Okay.
Szóval, hogy valahol egy útkeresésben vagyok, de az körvonalazódik, hogy hitoktató leszek, mert van egy ilyen végzettségem is. Másrészt pedig szeretnék tényleg többet imádkozni. Hogy nem csak az, hogy a napi egy óra személyes imám meglegyen, hanem a naponta több órát az Istennek szánni, és utána pedig azt tenni, amire az Isten hív ebben az imában.
Így a világban élve gondolod folytatni az életedet, vagy esetleg egy szerzetes rendben?
Ez egy hosszú megkülönböztetés volt az én életemben, mert nagyon-nagyon magához vonzott az Isten. És tényleg ilyen szerelmes jelzővel tudom ezt illetni. És emiatt is nagyon felmerült benne a kérdés, hogy akkor nekem mi a hivatásom. És komolyan föl is tettem a kérdést az Istennek többször is, meg több módon. És azt rajzolódott ki, hogy az Isten nagyon szeret engem, és igazából arra hív, hogy én őt szeressem. És ez nagyon nagy szabadságot adott, és az volt bennem, hogy akkor én olyan módon szeretném őt szeretni legjobban, ahogy én tudom. És érdekes módon a szerelem utáni, vagy a földi szerelem utáni vágy pedig ugyanúgy ott tombolt a szívembe, és ezzel nem tudtam mit kezdeni. És nem értettem az Istent, hogy itt ilyen szerelmes leveleket küld nekem, meg így megérinti a szívemet, közben pedig nagyon nagy vágyam van bennem a család iránt. És igazából most nemrég eljegyeztek, mert az Isten megmutatta azt nekem, hogy lehet amúgy családosként is ugyanúgy ezt a szerelmes kapcsolatot vele megélni, egy olyan emberre talált rám igazából, aki szintén ilyen nagyon nagy szerelmes kapcsolatban van az Istennel, és együtt tudunk lángolni az Istenért.
Ezt örömmel hallom.
Igen.
Mi a kedvenc szentírási részed?
Több is van.
Melyiket választottad ki most?
Az én sem ítéllek el. Ez egészen réghez kapcsolódik. Az első lelki gyakorlatok közé, amikor elmentem még egyetemistaként, és ez egy olyan lelki gyakorlat volt, ami 5 napig csendben volt, és a csendben nagyon sok minden feljön. És az egyik ilyen kis csoportos megosztáson mondta az egyik srác, hogy volt egy bűne, amit így éveken keresztül nem tudott meggyónni. De amikor egyszer elment, és ki tudta mondani, hogy olyan hatalmas szabadság töltött el a szívét. És ahogy ezt így mondta, úgy bennem is motoszkált ez, hogy hát nekem is van ilyen. És hogy nagyon-nagyon félek ezt meggyónni, mert félek az embereknek az ítéletétől. De összeszedtem magamat, és mégiscsak így feliratkoztam a gyónási sorba. Ott ültem egy fél órán keresztül, és csak hívtam a Szent Lelket, hogy segítsen, mert én ezt nem tudom kimondani. És bementem a paphoz, gyóntam, és nem sikerült kimondani. És visszamentem kis csoportos beszélgetésre, nagyon nagy csalódottsággal, de közben így próbáltam magamat így benyugtatni, hogy nem baj, majd legközelebb, meg az Isten így is szeret, meg megbocsát, meg nem is tudom. És egyszerűen magam sem értem, egy ilyen rendes ember vagyok, aki szereti a szabályokat, de egyszerűen csak így elkapott a Szentlélek, fölálltam a kis csoportos beszélgetésbe, és azt mondtam, hogy bocsánat, nekem el kell mennem. És visszamentem a paphoz, és bekobogtam hozzá, ő már épp alváshoz készülődött, hogy bocsánat, de van egy dolog, amit nem mondtam ki. És akkor mondta, hogy akkor jöjjek be. És szóval ez nem volt más, mint az önkielégítés, ami nagyon tabu téma volt nálunk otthon is, meg bennem is. És kimondtam, és az pap feloldozott, és azt mondta, hogy menjek át a templomba, és imádkozzak a bűnös asszonynak a részével. És valahogy föl is háborodtam, hogy miért ezt a részt adja, de én nem vagyok ennyire bűnös, meg nem tudom. De hát azért mégiscsak jó gyerek vagyok, és átmentem a templomba, és elolvastam ezt a részt, aminek az utolsó mondata az, hogy én sem ítélek el. És hogy valahol féltem az Istennek az ítéletétől, hogy én, aki itten katolikust játszom, meg hirdetem, hogy hozzá tartozom, mint hogyha keresztény közegről van szó, mégis megtagadom őt mondjuk ebben a parancsban, és hogy az a válasz a Jézusnak, hogy én sem ítéllek el. És ez annyira megérintett, hogy egyszerűen hogy fölálltam, és elkezdtem csak úgy mosolyogni, és vigyorogni, és már szinte táncra perdültem, pedig ugye akkor még az volt bennem, hogy a templomban nem szabad ilyet csinálni, meg ott viselkedni kell. De hogy ez a szabadság, amit ott megkaptam, az ilyen nagyon átütő erejű volt. Az Isten tényleg nem ítél el engem, hanem megment.
Fantasztikus, hogy mekkora szabadságot ad egy kimondott, megbánt bűn. Örülök, hogy megosztottad ezeket velünk.
Hogy nagyon érdekes módon ebben a csöndben, ahogy találkoztam önmagammal is, így egy nagyon nagy sebemmel is találkoztam, ami az Isten így rámutatott, hogy ez itt egy nagy gubanc, és ez nem más, mint az apukámmal való kapcsolatom. Hogy nagyon szeret, és nagyon gondoskodik mai napig, de hogy nekem nem volt egyszerű vele. Az apukámmal való kapcsolat miatt a férfiakról alkotott képem is torzított volt. És egy ilyen hatalmas nagy csodának élem meg azt, hogy többször volt az, hogy leültünk apával beszélgetni, de aztán vitatkozás lett bőle, meg kiabálás, meg volt, hogy aztán el is menekültem otthonról. És egyszerűen az volt bennem, hogy ő nem ért meg, és nem engedi, hogy mondjuk legyen saját véleményem. És ez nagyon-nagyon fájt, meg nagyon sok harag volt a szívemben ezzel kapcsolatban. És Isten meg rámutatott arra, hogy ő ezt így nem szeretné így tovább hagyni. És ebben a missziós iskolában van kettő szünet, karácsony után és húsvét után, amikor így hazamegyünk. És hazamentem karácsony után, találkoztam a családommal, és nagyon féltem ettől a találkozástól, hogy mit gondolnak majd rólam, mert nagyon intenzív az, amit bent élünk, és hogy mit tudok átadni, ők mit érzékelnek. És nagyon féltem az apukámmal való kapcsolat miatt, hogy mi lesz ott, vagy milyen vitatkozás. És hatalmas nagy vitatkozás kerekedett ki, amikor otthon voltam. És kiabálás, és nem értettem az Istent, hogy akkor ez most mi. Viszont annyira szép, mert utána leültünk, megbeszéltük a dolgot, elmondtam, hogy nekem mi az, ami nagyon fáj vele kapcsolatban, és ez már korábban is megtörtént, de hogy azután a beszélgetés után tényleg komolyan vette azt, amit én mondtam, meg én is azt, amit ő mondott, hogy kiderült, hogy nagyon sok félrebeszélés történt közöttünk, hogy nem láttam az ő oldalát, ő meg az enyémet nem, és hogy azóta teljesen megváltozott a kapcsolatunk. És hogy nagyon-nagyon szeretek vele beszélgetni, meg ő is velem. És ha bár többször még szólni kellett, hogy na ez az, amivel nagyon meg tudsz engem bántani, de hogy komolyan vette ezeket, és hogy 50 plusz évesen képes volt arra, hogy így megváltoztassa ezeket a szokásait, hozzáállását a dolgokhoz, és emiatt én nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Meg az Istennek, hogy ilyen nagy kegyelemben részesítette a mi családunkat. És azóta is csak ámulok és bámulok, hogy igazából egyre jobb és jobb apával a kapcsolat, és egyre mélyebbeket tudunk beszélgetni, és hogy igazából ő az, akivel talán legmélyebbeket tudok a családból, mert úgy érzem, hogy ő tényleg megérti azt, ami így bennem zajlik.
Hála Istennek! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
Én is nagyon köszönöm!
Szabó Veronikával, az Ifjú Lámpás Missziós Közösség tagjával Murányi Nikolett beszélgetett.
Mária Rádió.
Verne Gyula, vagy Jules Verne Rejtelme sziget című regénye kezdődik egy léghajóban azzal a párbeszéddel, hogy emelkedünk? Nem. Süllyedünk? Zuhanunk, Cyrus úr. Ez a válasz. Valahogy a Mária Rádió anyagi helyzete is ilyen zuhanórepülésben van, és ilyenkor egy repülőgépen megszólalnak a vészvillogók, vészszirénák, vagy egy kórház sürgősségi osztályán is a különböző riasztók, hogy mindenki a fedélzetre. Miközben hálás szívvel köszönjük azt a havi 30 millió forintnyi adományt, ami a Mária Rádióhoz érkezik. Sajnos a kifizetetlen számláink, kiadásaink hátraléka most már elérte már a 23 millió forintot. Majdnem egy havi lemaradásban vagyunk a kifizetésekkel, a költségekhez képest, az adományokkal. Kérjük szépen a kedves hallgatóinkat, azokat is, akik rendszeresen szoktak adományozni, hogy ne felejtsék el a Mári Rádiót, azok, akik alkalomszerűen támogatnak bennünket, hogy most baj van, szükség van rájuk. És akik esetleg nem támogatták a Mári Rádiót, ha szeretnék azt, hogy továbbra is működjön, akkor kérjük, hogy esetleg próbálják meg anyagilag is támogatni a mi munkánkat, fennmaradásunkat. Nem önmagunkért tesszük, amit teszünk, hanem a hallgatóinkért. És kérjük szépen mindenkinek az imádságát, hogy a Mária Rádió ezt a nehéz helyzetet át tudja vészelni, és januárban fogjuk ünnepelni a Mária Rádió 20 éves működését itt Magyarországon. Hát legyen azért még következő 20, meg 40, meg 60 év is. Ehhez most a hallgatói család segítségére, összefogására van szükség. Előre is köszönöm a mindazoknak a segítő szándékát, adományát, akik most ezt a vészhelyzeti felhívást meghallják.